most következik. Hosszú Zoltán, aki be fogja nekünk mutatni Krisna völgy, ökovölgy projektjét, ami a fenntarthatóság jegyében működik, született és működik. És én addig, miközben a technikát beigazítja, közben bemutatom Hosszú Zoltánt, vagy avatott nevén Ráda Krisna Dászt. Ő Vasnava teológus, az Ökovölgy Alapítvány elnöke. A Somogyvámosi Krisna völgyben él, annak igazgató tanácsának a tagja. Felelősségi köre Krisna völgy turizmusa és társadalmi kapcsolatai. Az Ökovölgy program vezetője, valamint a Lengyel-Tóti Kistérségi Fejlesztési Bizottság tagja. Világszerte ehhez hasonló előadásokat tart ebben a témakörben, amiben most is meg fogja tartani előadását. Amit várunk szeretettel.
Engedjék meg, hogy én is nagy szeretettel köszöntsek mindenkit. Volt egy matematika tanárom az egyetemen, és oda ment a táblához, megfordult, elkezdett rá írni. 45 perccel jutottunk el az a függvénytantól egészen odáig, hogy differenciál számítottunk. Eléggé gyors volt, aztán megfordult, és elég kevesen voltak már az osztályteremben. És azt mondta, hogy nektek érdemes matematikát tanítani. Aztán elkezdte előről, és megtanultuk. Egy rövid bevezető után elkezdenénk akkor a mai előadást, ami arról szól, hogy van-e egy megvalósult megoldás arra vonatkozóan, amin Vida Gábor úr is beszélt, hogy lehet-e valami fenntartható jelenleg. És erre egy példát fogunk hozni, az Ökovölgy Alapítványnak a mintaterületét, Krisna völgyet. Amikor Krisna völgy fejlesztése elindult, akkor három fő szempontot is figyelembe vettünk. Az egyik az a társadalom fejlesztése, a másik a gazdaság fejlesztése, a harmadik pedig a környezet fejlesztése. Ez a három dolog, ez a három lába a fenntarthatóságnak. Erről lesz még eléggé sok szó a mai napon, úgyhogy nem szaporítom a szót nagyon. Amikor beszélünk környezettudatosságról, ki az, aki hallotta már ezt a szót, hogy környezettudatosság? Fordítva, ki az, aki nem hallott még ilyet? Oké, nagyon jó. Oké. Három dologról beszélünk, amikor mi használjuk a környezettudatosság szót. Az egyén szintjéről, a társadalom szintjéről és a környezet szintjéről, a természeti környezet szintjéről. Az egyén szintjén ugye az a legközelebbi környezetünk, ami hozzánk közel van, ez a saját testünk, itt testi és mentális egészségre is törekszünk többek között. Itt egy fontos elv, hogy az ökoszisztémával harmonizáló életstílust és gondolkodást tudjon kialakítani az egyén. Ha van egy tágabb környezetünk, a tágabb környezetünk az a társadalom, amiben mi benne élünk, és a társadalom szintjén a környezettudatosság az azt kell, hogy jelentse, amiről itt az előbbi szó volt, planetáris tudat, amiről Vida Gábor úr is beszélt, és nagyon sokan beszélnek mások is, fontos egy ökológiai etikát kialakítani, és az ökológiai etikán alapuló társadalmi kultúrát kell nekünk fejleszteni. És akkor azok az eredmények, amiket az előző előadás utolsó diáján láttunk, akkor ott majd lehet látni a jobboldali megoldásokat a baloldali problémákra. Azok megvalósulnak. A harmadik szintje a környezettudatosságnak pedig a természeti környezet szintje, ahol szeretnénk az ökoszisztéma produktivitásának a növelését valamilyen módon elérni. Nem annyira egyszerű ezt a dolgot elérni, főleg nem akkor, hogyha ezt természetes módszerekkel szeretnénk, és nem pedig a természet ellenes módszerekkel. De mielőtt nagyon belevágunk abba, hogy miről is szól Krisna völgy, előtte egy pár szót hadd beszéljünk arról, hogy van-e probléma. Miért foglalkozunk mi a válságokkal mondjuk a mai napon, vagy úgy általánosában miért foglalkozunk problémákkal, krízisekkel. Három válságot különböztetünk meg, ami alá az összes többi csoportosítható, gazdasági, környezeti és társadalmi válságot. ez a három, ugye a fenntarthatóság három lába. A probléma az az, amikor elkezdünk rajta gondolkodni, hogy ki az, aki okozza ezeket a válságokat. Azon az oldalon ott található az olajkitermelés és a GDP változása világszinten eléggé egybeillik, eléggé összeillik. Ezen az oldalon pedig található a széndioxid kibocsátás és a hőmérséklet, vagy hát a levegő széndioxid tartalma és a hőmérséklet változásának az összhangja. Mind a kettőt az előző előadások alapján is elég egyértelmű, mi okoztuk. A kérdés az az, hogy a gazdasági és környezeti válságok milyen társadalmi válsághoz vezetnek. Vagy megfordíthatjuk a nyilat, a társadalmi válság vezete a gazdasági és a környezeti problémák felé. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy mind a két irány jelen van. És ha az ökológiai lábnyomot egy másik oldalról közelítjük meg, egy másik kép alapján, ami a mohóság térképe, lehet így fogalmazni, ott lehet látni az Egyesült Államokat, ez mind az, ami helyet elfoglalna. Kanada, az oda felcsúszott, ennyi fért el belőle. Afrika kicsikét összement, Nagy-Britannia komolyabban nagy lett, a csizma itt már nem is annyira csizma, inkább valami komoly elefántlábnak néz ki. És hogyha nézzük az összes többi területet, hát Kína, ő megette Oroszországot. Amikor még ezt a diát készítettem, 2,2 hektár volt, ami a világ átlag, és az Egyesült Államok 9,6 hektárt használt. Pakisztán 0,7-et. Probléma, amiről már korábban is hallottunk, hogy ennyivel nagyobb a világ ökológiai lábnyoma, mint amekkora a Föld. Krisna völgy 1,4 hektár. Nemrég zárult le egy kutatási program, aminek keretében az ELTE egyik hallgatója egy szakdolgozati témaképpen kidolgozta, hogy Krisna völgynek mennyi az ökológiai lábnyoma. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a világ biológiai kapacitása ökológiai lábnyomban 1,8 hektár. Krisna völgy 1,4 hektár. Tehát az az életmód, az az önfenntartó, önellátó életmód, ami Krisna völgyben jelenleg van, az fenntartható hosszú távon mindenki számára. Kérdés, hogy szembe kellene néznünk nekünk a válsággal. Szükséges-e szembenézni a válsággal? Hát, fontos, és ezért hoztuk létre az Ökovölgy Alapítványt. Az Ökovölgy Alapítványnak a célja az az, hogy a teljes ökológiai rendszert figyelembe vegye. Azt a tudást, amit a különböző disziplinák már létrehoztak, elsajátítottak és próbálnak átadni, próbáljuk rendszer szemlélet szerűen mindenki számára elérhetővé tenni, és ilyen módon az alkalmazott fenntarthatóságot meg tudjuk valósítani. Ez az Ökovölgy Alapítvány alapító okiratából egy rövid kis kivonat. Az Ökovölgy Alapítvány eléggé sokféle tevékenységet végez, amihez a jelenlévőknek a segítségét is kérjük, illetve a jelenlévőknek is felajánljuk a lehetőséget, hogy kapcsolódjanak ehhez. Akár kutatási programokban, a tudományos munka keretében, akár oktatásképpen, itt eléggé sok tanár van, nagyon sok diák van, akikből később tanárok lehetnek. Fontos az, hogy ezeket a tevékenységeket együtt próbáljuk végezni. Ne legyen az, hogy csak elejtünk egy magot, és valamikor, ha nő belőle valami, akkor nő, ha nem nő, akkor meg nem nő. Próbáljunk együtt dolgozni, és ennek az együtt dolgozásnak az eredménye legyen az, hogy létrehozzunk egy élhetőbb világot. A tevékenységi területek, amikben az Ökovölgy Alapítvány Krisna völgy mintaterületén tudományos módon elért eredményeket, és szeretne továbbra is elérni eredményeket, és együttműködéseket fogalmazott meg, azok ezek. Valószínűleg itt mindenki beilleszhető valamelyik kategóriába. Van lehetőség kapcsolódni. Tevékenységek eredménye nagyon-nagyon röviden ezek voltak, ami eléggé nagy eredmény egy másfél éves alapítvány életében 1800 szakértővel, döntéshozóval és hallgatóval sikerült megismertetni ezt a programot, illetve ennyien vesznek részt jelenleg is az ÖkoVölgy programban. Annyira sok válság van manapság, hogy fölmerül a kérdés, hogy ez nem csak valami média által felfújt dolog, pénzt csináljunk a válságból felkiáltással, kell-e, hogy keressünk megoldást? Tegyük fel, hogy van egy probléma, a klímaváltozás, de nem tudjuk, hogy ez egy probléma-e. Azt mondhatjuk, hogy ez hamis, azt is mondhatjuk, hogy igaz. Kérdés, hogy ezzel kell nekünk foglalkozni. Vagy azzal kell foglalkozni, hogy csinálunk-e valamit, vagy nem csinálunk az éppen ott lévő problémával gyakorlatilag semmit. Hogyha azt mondjuk, hogy nincs klímaváltozás, de cselekedtünk a klímaváltozás ellen, az eredménye micsoda? Ráköltöttük a pénzt, de minek? Tehát nem örülünk neki olyan túlságosan, gazdasági nehézségek lehetnek belőle. Hogyha azt mondjuk, hogy nincs klímaváltozás, hogyha azt mondjuk, hogy nincs klímaváltozás, és nem is cselekedtünk semmit, akkor örülünk neki, mert hogy nem csináltunk semmit, nem került pénzbe, nem volt klímaváltozás, semmi problémánk nincsen, minden maradt a régiben. Hogyha azt mondjuk, hogy cselekedtünk és volt klímaváltozás, akkor az eredménye az, hogy hát félig meddig boldogok vagyunk, örülünk neki, de hát valami pénzbe került, de még legalább életben vagyunk, lehet, hogy nem annyira mosolygós a figura, de hogyha azt mondjuk, hogy van klímaváltozás, és nem csinálunk semmit, annak az eredménye különböző globális katasztrófák, környezeti, társadalmi, gazdasági, egészségi, stb. Katasztrófák lehetnek. A kérdés tehát nem az, hogy elhisszük vagy nem, hanem hogy mit kockáztatunk. A gazdasági nehézségeket kockáztatjuk, vagy a globális katasztrófákat. Ahogyan Hetesi Zsolt fizikus beszélt arról korábban, párhuzamba vonta az olaj kitermelést a népesség növekedésével. Teljes mértékben egybevág a kettő. A kérdés az volt, hogy amikor az olaj elfogy, vagy a fosszilis energiahordozókhoz való hozzáférés nagy mértékben lecsökken, akkor fogja követni a népesség ezt a változást. Ha fogja, akkor előrejelzésképpen azt mondják a tudósok, hogy csökken a népesség 5 milliárd emberrel. 30-40 éven belül. Az azt jelenti, hogy a mi gyerekeink, a mi unokáink teljes mértékben érezni fogják ennek a hatása. Sőt, az azt jelenti, hogy a jelenleg itt ülők közül csak minden ötödik ember fog itt ülni ezen az előadáson. A többiek már nem. Tehát a jelenlegi életünkre van ennek nagyon nagy hatása, és ezért a kérdés nem az, hogy elhisszük, vagy nem hisszük, hanem az, hogy mit kockáztatunk vele. Ezért, és most rátérek egy kicsit Krisna-völgyre, Krisna-völgyben mindenféleképpen mind a társadalmi, mind a gazdasági, mind a környezeti oldalt maximális mértékben, együttesen, egy rendszer szemlélet szerint kell fejleszteni, és tesszük is ezt. A szociális ellátás, mesélek egy diáról, ami most végül nincs itt. Krisna-völgy 16 éve kezdődött, jelenleg 150-en laknak, Krisna-völgyben 236 hektár terület van. Jelenleg van 9 igazgatóság és 40 osztály, ami Krisna-völgyet szervezi. Azok közül az egyik a szociális igazgatóság, ahol kiemelt gondoskodás van gyerekekről, idősekről, anyukákról és tartósan betegekről. Nagyon kevés olyan hely van Magyarországon, ahol egy közösség megengedheti magának azt, csak ha nézzük mondjuk az anyukákat, hogy amíg a legfiatalabb gyereke nem éri el a 3 éves kort, addig nem kell dolgoznia. Vagy amíg a legfiatalabb gyereke eléri a 10 éves kort, addig maximum napi 4 órában foglalható le munkával vagy szolgálattal. Nagyon kevés olyan közösség van Magyarországon. Tehát kiemelt hangsúlyt fektetünk a társadalmi fejlesztésekre, ezenről a szociális gondoskodásra. Itt lehet látni azt, hogy egy társadalom működőképes akkor, hogyha a társadalom tagjai, a társadalom részének érzik magukat. Itt lehet látni a legidősebbektől a legfiatalabbakig, mindenki részez a társadalmi életben. Ez azt jelenti, hogy mindenki végez valami a társadalom számára fontos tevékenységet. Lehet, hogy csuhébabát készít, az odaérkező 30 ezer vendég meg tud vásárolni, el tud vinni, vagy lehet, hogy gyerekjátékokat készít, vagy az iskolába készít különböző eszközöket, amivel a gyerekek tudnak játszani, vagy a gyerekeknek oktatási anyagokat készít. De lehet látni azt is, hogy a gyerekek, mire ott elérik a 8. osztályt, az azt mondja, hogy 13 éves, addigra tud kertészkedni, nagyon komoly kézműves oktatást kap, ő készíti a babákat, akár saját papucsot is tud magának készíteni, emellett nagyon mély filozófiai, erkölcsi és etikai szilárd alapokon áll. Ezentúl lehet látni, ért a gyógynövényekhez, tudja az, hogy hogy kell gyógynövényeket és mikor kell gyűjteni, azok milyen betegségeket tudnak kezelni, és nagyon sok minden mást is. Oktatási program. Nagyon fontos része ennek. Ha menjünk rá egy másik területre, a mezőgazdaság területére. Saját termelés. Krisna-völgy önellátó teljes mértékben az idei évtől kezdve zöldségből és gyümölcsből. 10-szeres túltermelés van gabonából. 7-szeres túltermelés van mézből, olyan módon, hogy 10-szer annyit eszik egy krisna-völgyi ember, mint a magyar átlag. Ez azt jelenti, hogy 70-szeres túltermelés van gyakorlatilag mézből. Ezekkel a tevékenységekkel, vagy elvekkel tudtuk elérni. Saját termelés, extenzív, nem pedig intenzív mezőgazdasági gyakorlat, aztán a harmadik pontról majd beszélünk egy kicsit később, fajta szelekció, ha már egyszer ökológia. Fajta szelekció, miért fontos a számunkra? Változik a klíma, ha változik a klíma, akkor szükséges olyan növényeket telepíteni, amelyek szárazságtűrőek, amelyek bírják ezt a meleget. És emiatt Krisna-völgy 11 hektáros botanikus kertjének vannak olyan allokált területei, ahol kifejezetten ezeket a szárazságtűrő növényeket kutatjuk. Emellett vannak olyan területek a kertészetben, ahol a szárazságtűrő növényeket kutatjuk, ami most már közel 20-30 szakdolgozati téma felvetést is tartalmaz. Ha valaki itt van netán biológus, ökológus, klímakutató, vagy netán hallgató, aki ezeket a területeket hallgat, valahol valamelyik egyetemen, akkor szívesen várjuk szakdolgozat írásra. Aztán természetes élőhelyre telepítés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag körte és alma és szilva, stb. Fákat ültetünk erdő szélre. És ezáltal a termés növekszik, és a természetes, a kártevők természetes ellenségei ugye ott laknak az erdőben, amik nem engedik, hogy az alma, a szilva, stb. Kártevői legeljék a termést, tehát a természetes élőhelyre telepítés rendkívül fontos a számunkra. Természetes levek használata, ami csalán és zsúrló és fekete nadájtő lemosó leveket jelent, ami az esővíz, a gyűjtött esővízbe van áztatva, és ez van kijuttatva a mezőgazdasági területekre, mint például itt, ahogy lehet látni, egy csöpögtető rendszeres, vagy csöpögtető rendszerű öntözés van, és ebben a rendszerben tudjuk kijutatni ezeket a természetes leveket. Növénytársítás, egy példát mondok rá, hogyha valaki uborka közé ültet, vagy paradicsom közé ültet bazsalikomot, akkor sokkal több lesz a paradicsom termése. Hogyha valaki uborka közé ültet büdöskét például, akkor ugye az a virág, az vonza a hasznos legyeket, a hasznos legyek azok beporozzák az uborkát, jóval több uborka van. Erre volt egy komoly kísérlet Krisna-völgyben, nem, hogy a duplájára nőtt volna a termés, hanem még annál is jobban ennek hatására. És egy mozaikos tájszerkezet kialakítása. Hát itt eléggé sok tevékenységet lehet látni, és az idei évben ez a pince volt az, ami meg tudta teremteni a teljes önellátásnak a hátterét. Hiszen most már azt a 15 tonna sütőtököt, vagy azt a 4 tonna sárgarépát, 3 tonna burgonyát, stb. Azt itt nyugodtan lehet tárolni, ez egy 3 hajós, eléggé nagyméretű pince természetes szellőzéssel. Ezek voltak az idei évi eredmények, és még mindig számolunk, still counting. Hogyha a mezőgazdaságot nézzük, annak egy másik fontos eleme nálunk az állattenyésztés, a tehénvédelmi központunk. Nemrég érkezett meg hozzánk 2 magyar szürke pluszba az eddigi állományhoz. Jelenleg van 16 tehén, 17 ökör, 3 kisborjú, és januárig várunk még 3 kisborjút, és ez egészül ki most még 2 magyar szürkével. Az idei évi gabona termés teljes mértékben csak ökrökkel készült, ökrök munkája által. Majd látunk egy pár eszközt. Ez nem egy kiállítás. Ezek a jelenleg használatos eszközök Krisna-völgyben. És ezek voltak az eredmények. Az ökrök lefoglaltságát munkaórában szoktuk mérni. 4500 órát dolgoztak, szántottak, vetettek, sőt, még aradtak is. Említettem, hogy erről fogunk egy picit beszélni. Mit jelent a különböző funkcióterületek egymásra építése? Hogy lehet optimális erőforrás és energiaáramlás biztosítani? Egyszerű példa, van egy tehenünk. Az a tehén legel a legelőn, és ad nekünk trágyát, amit lehet komposztálni, amiből biotermények termeszhetőek. A tehén ad egy másik dolgot is, tejet. És a tejből és a bioterményekből mi lesz? Nagyon finom ebéd, vagy reggeli. Helyi felhasználás. Itt a helyi szót kiemelném. Nagyon fontos a helyi felhasználás és a valós értékteremtés. Mit jelent a valós értéke egy tonna búzának? A tokiai tőzsdén bejegyzett, éppen jegyzett értékét? Vagy az, hogy egy tonna búzával 2500 ember tudunk megetetni? Mindegy, hogy annak a tokiai tőzsdén éppen mi az ára, nem? Teljesen mindegy. Ez a valós értéke valaminek. Tehát itt a helyi szót rendkívüli módon kiemelném. És ezzel még nincsen vége az egésznek, hiszen a szerves trágya kell, hogy visszajusson a legelőre, mert így lesz a rendszerből rendszer. Hogyha nem jutatjuk vissza azt, amit kivettünk belőle, miért várjuk el, hogy adjon többet? Ugyanúgy a biotermékek, a zöldségek maradékait szintén lehet komposztálni, a helyi felhasználásból származó hulladékot is lehet komposztálni. Egy másik dolog az energiaellátás. Mindig mindenki megdöbben, amikor mondom, hogy Krisna-völgyben nincs áram. Akkor miért jövök ide ilyen számítógéppel? Krisna-völgyben nincs áram. Van 53 darab épület, az 53 épületből 3 épületben van áram. Ami egy szigetszerű áramellátással van megoldva, tehát nincsen hozzá kötve a falusi, vagy állami, vagy amilyen rendszernek mi azt hívjuk. Tehát az áram használata és termelése jelenleg aggregátorról működik, illetve használunk szél- és napenergiát. Tervben van a vízenergia hasznosítása, majd valamikor kicsit később. Ezen kívül mi megújuló energiaforrásokat próbálunk használni minél nagyobb mértékben, és ebben egy kiemelt szereppel szeretném most kiemelni a biogázt is, amire most jelenleg folynak a kutatások, előtanulmányok, hogy a jelenlegi ott lévő biomassa mennyiség mennyi energiát tudna nekünk termelni, hogyha arra szükségünk lenne. Volt egy kutató, aki azt mondta, hogy csak hogyha a tehenészetnek a hulladékait nézzük, magyarul a trágyát, abból már annyi biogáz lehetne készíteni, ami Krisnaből teljes áram ellátását fedezni. Ezentúl ugye nagyon nagy erőfeszítést teszünk arra, hogy az ökológiai lábnyomunkat csökkentsük. Erről beszéltünk már korábban, illetve a hőszigeteléssel kapcsolatos egyetlen egy példát mutatnék meg. Ez most épült 4 ház Krisnavölgyben, ez egy belül 25 centis tégla, kívül 35 centi szalmabála szerkezetű fal, ami várhatóan sokkal, de sokkal nagyobb hőszigetelést biztosít, mint az általános hőszigetelési technológiák, beleértve a mostani hungarocelt is. Így néz ki, amikor be van vakolva, és ha valaki meg szeretné nézni, amikor már készen van, már laknak mindegyik épületben, akkor el kell jönni Krisnavölgybe. A vízgazdálkodás. Amikor elkezdtük Krisnavölgyet, akkor egy kút volt. Aztán ástunk még egy pár kutat, de mielőtt megvettük Krisnavölgyet, vagy hát azt a területet, azelőtt ugye ott eléggé intenzív, nem pedig extenzív mezőgazdasági művelés folyt, aminek eredményeképpen egyetlen egy kút vize sem volt iható, gyakorlatilag használhatatlanak voltak azok a kutak. Emiatt akkor egy vezetékes ivóvízhálózatot is kiépítettünk. Örömmel jelentem be, hogy elkészült az a 330 méter mély kút, ami nem csak Krisnavölgy, hanem Somogyvámos teljes vízellátási kapacitásával rendelkezik. Hogyha szükséges, akkor most már nem mi vesszük a vizet Somogyvámostól, vagy mi kapjuk a vizet Somogyvámostól, hanem fordítva. Ha szükséges, akkor mi is el tudjuk őket látni. Jelenleg kutatások folynak. Van-e itt közöttünk mérnökember? Egy. Kettő. Keressük azokat a lehetőséget, hogyan lehet ökrökkel 330 méter mélyről kihozni a vizet. Sehogy. Van, akik azt mondják, hogy ki lehet, eléggé sok ötlet fölmerült, hogyha valaki szeretne ebben a kutatásban részt venni, akkor kérem, hogy az előadások után keressen majd meg engem. Nagyon örülnék neki, hogy találnánk erre megfelelő megoldást. Ökrökkel, vagy akár szél energiájával. A lényeg, hogy ne kelljen az áramot belerakni ebbe a rendszerbe. Aztán kialakítottunk tavakat is, ami tűzi víz, illetve öntözővíztározóként üzemel, ahol az egyik legfontosabb tevékenység a párolgás csökkentése. Hiszen nagyon minimális az a vízmennyiség, az a 6 liter per másodperces vízmennyiség, ami táplálja ezeket a tavakat. Tehát a párolgást csökkentjük. Hogyan? Csökkentjük azzal, hogy fákat ültetünk a tavak partjára, illetve azzal, hogy a víz felületére is telepítünk növényeket. Aztán csapadékvíz hasznosítás, korábban beszéltünk róla a növényi lemosókról, gyógynövények lemosóiról. A csapadék vízbe, hogyha ezeket a gyógynövényeket áztatjuk, sokkal nagyobb a hatásfoka, mint hogyha a csapvizet kieresztenénk, és abba beleraknánk a csalánt például. Szennyvíz, elkészült Krisnavölgy, vagy Magyarország második legnagyobb, mondjuk, hogy település szintű nádgyökérzónás szennyvíztisztítója. Ennek a méretezése az 300 állandó lakos, és évente 100 ezer turista. Erre van méretezve. Most jelenleg próbaüzem alatt van, és a harmadik havi vizsgálatok eredményeképpen 95%-os tisztítást tud elérni. Ami azt jelenti, hogy ilyen tisztaságú vizet bármilyen élővízbe bele lehetne engedni, olyan szinten, hogy most már akár a Balatonba is ereszthető lehetne. Ami amiatt érdekes, hiszen Somogyvámos az a Balaton vízgyűjtő területén fekszik, de ki kéne emelni azt, hogy nem kerül élővízbe ez a szennyvíz, a tisztított szennyvíz, hanem egy ottani energiaerdőt öntözünk vele, illetve egy Magyarországon eléggé sok taxon tartalmazó bambusz ligetet. Ez a szennyvíz hálózat. Ez pedig egy esővíztározó tó. Amikor tartottam egy előadást település fejlesztőknek, akkor meglepődtek rajta, hogy lehet egy tűzivíztározó szép is. Úgy néz ki, hogy igen. Ez egy másik tározótó, ami szintén esővíztározó, illetve tűzivíztározó. Hulladékgazdálkodás, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. A szerves hulladékot, ahogy korábban beszéltünk róla, komposztáljuk, a szervetlen hulladékot szelektíven gyűjtenénk, ha szükség lenne rá, gyűjtjük az elemeket, külön gyűjtjük. De amikor megkeresett bennünket egy cég, hogy nagyon szívesen telepítene hozzánk szelektív hulladékgyűjtő szigetet, akkor mondtuk, hogy hát a papírt újra hasznosítjuk, mert fával tüzelünk, a papír nagyon jó gyújtós, hogyha már egyik oldala sem használható. Papír nem kell. Fém hulladékunk minimális van, mert hogy valahogy nincs. Üveg hulladék az nekünk nagyon fontos, hogy legyen, mármint nem a hulladék, hanem az üveg, hiszen abban a befőtteket, illetve a szörpöket el tudjuk rakni. Tehát üvegre sincsen szükség, műanyag annyira minimális keletkezik, mert nem kérünk a Tesco-ban meg egyéb helyeken műanyag nájlonzacsit, hogy gyakorlatilag nincsen szükség, de azt mondtuk, hogy csinálunk egy területet, ráírjuk, hogy szelektív hulladékgyűjtő sziget, tanulmány, ösvény, és odaírjuk, hogy melyiket miért nem gyűjtjük. Oktatás. Átugrom azt a diát, és évente 30 ezer turista. Akreditált általános iskola, nagyon komoly belső oktatás, illetve az Ökovölgy Alapítvány keretén belül együttműködések. Jelenleg 8 egyetemmel van együttműködési megállapodásunk, a Tudományos Akadémia Talajtani Kutatóintézetével, illetve itt az indiai agrárdelegáció látható, ahol szárazságtűrő tehén fajok, fajták kutatásában, illetve biológiai gazdálkodásban dolgozunk, vagy működünk együtt. Ővelük itt két szakállamtitkár, illetve főigazgatók találhatók, és hadd ragadja meg az alkalmat, ha itt vagyunk. Az ökoportát tervezzük megépíteni, amilyen gyorsan lehet. Ez egy fenntarthatósági oktató és kutató intézet, aminek a célja az, hogy mindaz, amiről most beszéltünk, az oktatható legyen az önök számára, az önök ismerősei számára, a hallgatók számára, és mindenki számára. Ez egy nemzetközi oktatási központ. Indiából, Amerikából, Oroszországból és nagyon sok más országból is jelentkeztek már, akik szeretnének jönni, szeretnének itt tanulni, szeretnénk fölépíteni, bármilyen segítségre nyitottak vagyunk. És ahogy Vida Gábor akadémikus úr is említette, kérdezte, hogy lesz-e szó arról, hogy hány ökovölgy férne el Magyarországon, és bólogattam, hogy lesz. Nem arról, hogy Magyarországon, arról lesz, hogy a világban mennyi férne el. Egy darab ökovölgy, népessége 500 fő, 5 négyzetkilométeren, ami 500 hektár. 1000 darab ökovölgy, az adatok egyértelműek. Amikor ezt a diát készítettem, akkor a föld lakossága még csak 6,5 milliárd volt, jelenleg már ennél több, mint ahogy láthatjuk a korábbi előadásban, 180 millióval már több. Felszámolók, hány darab ökovölgy kellene hozzá, hogy ennyi embert el tudjunk helyezni? 13 millió. Szükség lenne 65 millió négyzetkilométerre. A kérdés, hogy mennyi van? Az FAO adatai alapján jelenleg a világon művelés alatt álló mezőgazdasági területek és a művelés alatt álló erdőterületek 89 millió négyzetkilométer. 65 millióra van szükség. Ez 73%. Kiemelném azt, hogy amikor Krisna-völgyről beszélünk, akkor ott beszélünk utakról, botanikus kertről, tavakról, épületekről, közösségi helységekről, közösségi épületekről, erdőkről, kertészetről, és még nagyon sok minden másról. Hogyha csak a mezőgazdasági területeket és az erdőket vesszük figyelembe, a Föld jelenlegi lakosságát olyan életmóddal, mint ahogy a Krisna-völgyi lakosok most élnek, 73% lenne szükség. Összvíz. Egy utolsó szlájdon maradt, de már integetnek, hogy már nem maradt. Pár szót. Gazdaság, társadalom, környezet. Sajnos felborult az egyensúly. Ez az egyensúly jelenleg. Sokkal fontosabb a gazdaság, mint bármi más. Ezek az értékek jelennek meg, amikor ez a helyzet, és az eredménye ennek ezek a fajta hozzáállások és értékek. Azért, mert mi megérdemeljük. Ezt az egyént, aki ilyen módon él, ezt én felelőtlennek tartom. Ez nem fenntartható, ez a modell. Amikor egyensúly marad, az teljes mértékben fenntartható, amikor ezek az értékek vannak. Amikor ezek az eredmények vannak. Amikor ezt igazából egy rendszerben tudjuk bemutatni, akkor az fenntartható. És engedjék meg, hogy elbúcsúzzak Mahátma Gandhinak egy idézetével. Ne arra várjunk, hogy a szomszédunk, vagy a mellettünk ülő kezdje el ezt a dolgot, hanem mi magunk most, mert nincsen már több idő. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.